Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumában, a 19. fejezet 41. versétől kezdve a következőképpen. Amikor Jézus közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, és ezt mondta nekik. Megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék. De még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban nem jó a véleménye ez ige fényében Jézusnak, a vallási élet központjáról, Jeruzsálemről. Nem túl jó a véleménye a vallási kultusz legfőbb intézményéről, a templomról sem, és a gyülekezetről sem. Hogyha egészen pontosan szeretnénk ezt lefordítani, hogy mit mond a mi időnkben, akkor azt kell, hogy mondjuk, ellentétben azzal, amikor más egyházakat bírálgatunk, hogy nem jó a véleménye Jézusnak az evangélikus egyházról, nem jó a véleménye Jézusnak a nagytarsai gyülekezetről, a lelkészeitől elkezdve a gondnokokon keresztül, addig bezárólag, addig az evangélikus nénéig vagy bácsiig, aki otthon ül, és nem veszi igénybe az egyház szolgáltatásait. Nem az a gond, hogy a környezetünknek mi a véleménye rólunk gyülekezetről, gyülekezeti tagokról, hanem az, hogy Jézusé milyen. És nem az a kérdés, hogy mi hogyan értékeljük magunkat, milyen evangélikusnak tartjuk magunkat, mennyire magasztaljuk fel magunkat, és mondjuk, hogy mi milyen fantasztikus evangélikus keresztények vagyunk, hanem az, hogy Jézus minek lát bennünket. De akkor hogy van mindez, amikor az elmúlt héten arról beszéltünk Jeremiás elhivatásával kapcsolatban, hogy Isten milyen sokra értékel bennünket, hiszen a mi értékünk Isten szemében egyenlő Jézussal, hiszen Jézust adta értünk, ekkora az értékünk. Meg milyen hatalmas dolog az, hogy Isten gyermekei lehetünk. És éppen ezért énekeltük is azt az éneket, hogy mint királyi gyermek élek föld porán. Királyi gyermekeknek tart bennünket Isten. És ugye Jeremiással kapcsolatban arról beszéltünk, hogy Jeremiás mentegetőzik, mert nyilván volt mögötte egy csomó rárakódó tapasztalat, ami miatt úgy gondolta, hogy ő alkalmatlan az Isten szolgálatára, és akkor Isten felvilágosítja őt, hogy Jeremiás, mielőtt még az anyád méhében megformáltalak volna, mielőtt még az édesapád, édesanyád megterveztek volna, én már tudtam, hogy ki vagy és prófétának rendeltelek. Mielőtt még bármit elrontottál volna, vagy bármit tehettél volna, én már kiválasztottalak. Isten értékel bennünket, most akkor hogy van ez, hogy ilyen rossznak látja Jézus Jeruzsálemet, pont a vallási élet központját, nem a kívülálló, nem vallásos emberekről beszél, akik nagy tartsán élnek, hanem rólunk beszél Jézus. Minket lát rossz színben. Hogy van ez? Talán az a kérdés is felvetődik itt még, amit így szoktak exponálni teológusok, hogy most az ember eredendően jó, vagy pedig eredendően rossz az ember, ahogyan a Biblia mondja, hogy bűnös. A humanista beállítottságú emberek szokták mondani, hogy eredendően jó az ember, így szokták megfogalmazni, hogy olyan, mint egy palatábla, amelyre még senki sem írt. És a nevelés során azt írunk egy-egy ilyen palatáblára, egy-egy gyermeknek a lelkébe, szívébe, amit csak szeretnénk. Persze aztán sokszor kiderül, hogy hát igen, hát ő, nem tudjuk, hogy miért, de hát a nevelés csődje. Kiderül, hogy nem mindenható a nevelés. Más valaki úgy gondolja, hogy minden genetika. Így mondta valaki nekem nemrégiben, hogy hát tulajdonképpen figyelembe véve Y-nak a családi hátterét, neveltetését, mindazt, ami érte ő gyerekkorában, hát igazából az egész genetika, hiszen olyan jó hatások érték őt, hogy azért nem lehetett másképpen irányítani, és azért keveredett bele mindabba, mert hát a genetikai származása. Hogy van ez? Genetika? Nevelés? Valószínűleg sokkal összetettebb a kérdés. Mondtam, hogy valóban genetika is, hiszen a Szentírás arról beszél, hogy öröklődik a bűn. Ha már tudjuk, a géneken keresztül. Igen, öröklődik a bűn Ádám Évától elkezdve. Mindannyiunkban benne van a hajlam a bűnre, a rosszasságra. Öröklődik. Dávid azt mondja az 51. Zsoltárban, ezzel összefüggésben, hogy bűnben születtem. Anyám vétekben fogant engem. Öröklődik a bűn. Egy kereskedelmi rádióban beszélgettek valamiféle pszichológia formájú asszonnyal erről a kérdésről, és aztán a végkicsengése az volt az egész beszélgetésnek, hogy hát talán akkor nincs is rossz ember, hiszen mindenki valahol gyermekkorában vagy később sérült, és azért olyan, amilyen. Egyrészt ez igaz, mindenki sérült, de ugyanakkor a Biblia arról beszél, hogy gonosz az ember szíve, ifjúságától kezdve. A Biblia szerint van gonoszság bennünk, sőt minden emberben. Csak mi a különbség? Az, hogy az Isten lát minket, önmagunkat, és látja az átörökített bűnt, és a körülményeinkből ránk rakódott terheket. Tehát lát bennünket, és látja mindazt, ami nem mi vagyunk. Különbséget tud tenni közöttünk, és a bűneink között. És éppen ezért értékesnek tart bennünket, de nem azért tart értékesnek bennünket, mert mi annyira jók lennénk, hanem azért, mert szeret minket. Ezért vagyunk értékesek az ő számára. És nem azért szeret, mert értékesek vagyunk. És azért jött Jézus, hogy megmentsen bennünket, mert abban a helyzetben, amiben vagyunk, az átörökített bűn és a körülményeinkből ránk rakódott terhek miatt elveszettek vagyunk. Mi majd szépen fogjuk énekelni majd a 460-as énekben, hogy nem élhetünk tovább ilyen undokságban. Mosódj hófehérre, bűneidből tisztulj, hogy ki ne pusztulj, mert kipusztulás a részünk. Kárhozat a részünk, elveszünk, hogyha megmaradunk ebben az állapotunkban. Egy-egy villanást szeretnék láthatóvá tenni, hogy végül is milyen is közéletünk, egyház életünk, és milyen egy-egy személynek az élete, hogy mennyire szükséges is az, hogy ahogyan szépen fogjuk énekelni, térj meg kedvére. Mennyire fontos ez? Egy kínai szálló igével kezdem, ami a közéletről szól. Milyen is a közélet? Igaz, hogy a kínai szállóige nem 10-20 éves, hanem több ezer éves, de úgy tűnik, hogy most is aktuális. Így hangzik, az állam akkor van rendben, amikor a kardokat rozsda emészti, az ásók meg fényesek. Amikor a börtönök az ürességtől konganak, a magtárak meg szűkek. Amikor az orvosok gyalog járnak, a pékeknek meg kocsira is jut. Ami csak úgy valósul meg, ha a törvényszék udvarát felveri a gyom, és a templom küszöbét kopotra járják. Ebből lehet következtetni arról, hogy most milyen is a közállapot, például Magyarországon. Aztán egy villanás az egyházi életből. Egy gyülekezeti körlevélben jelent meg a következő néhány gondolat, élő egyház, halott egyház címmel. Az élő egyházban sok zajos gyerek és fiatal van, a halott egyház tökéletesen csendes. Az élő egyházban mindig új utakat keresnek, a halott egyház soha nem változtat semmin. Az élő egyház nagy álma az Isten országa, a halott egyháznak rémálmai vannak, elfogyunk például. Az élő egyház gyorsan növekszik, így hát nem emlékszik mindenki a másik nevére. A halott egyházban hosszú időn át változatlanok a nevek. Az élő egyház bátorságra, előrehaladásra hív, a halott egyház soha nem kockáztat semmit. Az élő egyház kötelessége a világmisszió, a halott egyház mindenét magának tartja meg. Az élő egyház megbocsát és bocsátért könyörög, a halott egyház soha nem véd hibákat. Az élő egyház felhasználja hagyományait és lehetőségeit, hogy szolgálja az embereket. A halott egyház az embereket használja fel a hagyományok és a lehetőségek megőrzésére. Az élő egyházban tizedet fizetők vannak, a halott egyházban csak borravalót adnak. Az élő egyház látja a kihívásokat és az alkalmakat, a halott egyház csak a problémákat és a veszélyeket látja. Az élő egyháznak Isten tisztelete van, a halott egyháznak csak aggodalmai. Az élő egyház evangélizál, a halott egyház megkövesedik. És akkor, hogyha így közelítünk, szűkítjük a kört, közélet, egyház, most akkor az egyes emberek életéből egy-egy villanás, általunk jónak vagy rossznak tartott emberek életéből. Kíváncsi vagyok, hogy az első idézet felismerhető-e. Gondoljuk-e, hogy kitől származik. Így hangzik. Az életet annak kell visszaadnunk, aki a keresztfán minden emberért meghalt. Az idézet a 19. századból való, úgy hívták az illetőt, hogy Engels. Idős korában fogalmazott így. Következő idézet az már a 20. század eleje. Talán könnyebben kitalálható, mert van benne egy országnév. Hamis útra léptünk. Oroszországnak 10 Assisi Ferencre lenne szüksége. Szörnyű vérontás kezdődik. Úgy hívták az illetőt, hogy Lenin. Bűnbocsánatért könyörögve imádkozik. Érdemes ezzel kapcsolatban figyelni a zsidókhoz írott levél 13. fejezetére, ahol azt mondja a levél, hogy figyeljetek vezetőitekre és életük végére. Jó lenne figyelni ezeknek az embereknek az életük végére. Nem biztos, hogy mindenki megteszi, mondjuk az utódaik. Következő egy német költő. Heinrich Heine mondja, aki tudjuk, hogy gúnyolta Istent, és nagyon sokszor a vallásból gúnytűzött. Összetört a régi land azon a sziklán, amit Krisztusnak mondanak. Az a land, amelyet a gonosz szelleme pengetett. Az a land, amely lázadásról, gúnyról, kételyekről énekelt. Ó, Uram, letérdelek, bocsáss meg a dalaimért. Képzeljük el ezt az embert, aki milyen hatalmas dolgokat alkotott, és az egész életéről azt mondja, hogy bocsáss meg, Uram, az életemet. Bocsáss meg a verseimet, a dalaimat. Hát ez a megtérés, amikor mindent kárnak és szemétnek ítélek, mondja Pál apostol. Utolsó előtti idézet, szintén 19. század. Gunt űztem a mennyországból, most már belátom, hogy lelkem, mely Istenhez tartozott, a pokol felé indult. Engels barátja, Marx. És az utolsó, ismét 20. század és 1971. Hamarosan meg kell jelennem Isten színe előtt. Nyilatkozza Mao Tse-tung egy angol újságírónak, és egy katolikus apáca keresztelte meg halála előtt. Figyeljetek életük végére. Láttunk egy-egy villanást, tehát a közéletből, egyházi életből, egyes emberek életéből. Úgy tűnik, hogy néha ketté válik az, aki valaki, és mindaz, ami rárakódott, és ami nem kívánatos. És akkor az ember megundorodik attól, hogy most akkor ezt az életet folytassam. Tegnap járt nálam egy víztisztító, vagy víztisztítással foglalkozó cégnek a üzletkötője. Szeretett volna rábeszélni, hogy egy méreg drága víztisztító berendezést vásároljak meg. Nagyon jó marketing fogással dolgozott, kért egy pohár vizet, megmérte egy műszerrel, hogy milyen a vízvezető képessége. Ez úgy a még elfogadható mértékben volt. Azt mondta, hogy jobb, mint náluk. Utána beletett két elektródát, és elektrolízis során kicsapta belőle a szennyeződéseket. Na, ilyenkor már, ekkor már úgy nézett ki a pohárban a víz, hogy azt szerintem senki nem vinná meg ebből a templomból. De lehet, hogy még a cigányok között sem. Szóval lényeg az, hogy ezután jött ugye az ajánlat, hogy ezt meg lehet tisztítani, és egészen más vizet lehet inni. Nagyon hatásos. Talán szükség lenne ilyen lelki elektrolízisre is, amikor szépen Isten ketté választ, és láthatóvá teszi az életünkben, hogy micsoda posványban élünk, milyen posványosan gondolkodunk, és valószínűleg azonnal megundorodnánk tőle. Én, miután elment, azonnal megittam két pohár vizet, hogy tudjam inni ezt a vizet továbbra is. Ez olyan, mint amikor az ember vezetés utána karambolózik, és utána hát meg kell a gyakorlatot gyorsan tartani. Mindjárt kell, hogy az ember vezessen, ne bátortalanodjon el. Hát az igazság, hogy nem lehet kikerülni azt a sok-sok minden szennyeződést, ami bennünket körülvisz, beszélhetünk itt ugye a guárgumiról, dioxinról, mennyi minden láthatatlan dolog ott van az élelmiszerünkben, levegőben, vízben, amit magunkhoz veszünk, és egyre több, de talán nem is arról kellene beszélni, hogy milyen veszélyes a dioxin, hanem beszéljünk mondjuk arról, amit sokkal inkább saját magunk jó szántából veszünk magunkhoz, az a nikotin mennyiség, az az alkohol mennyiség, magunk, ez sokkal veszélyesebb, én azt gondolom, és sokkal nagyobb hangsúlyt kellene tenni arra, hogy lelkileg megfelelő állapotban legyünk, erre most már nagyon sok szakember figyel, és mondja, felismeri, hogy nagyon sokat számít a jó lelki állapot, én most már bibliai nyelven azt mondom, hogy az Istennel való kapcsolat helyreállítása, sokkal nagyobb szerepet játszik a betegségek legyőzésében, például rákos sejtek kilökésében, hiszen tudjuk, hogy kb. 20 percenként keletkezik bennünk egy rákos sejt, azt, kilöki a szervezetünk, hogyha jó lelki állapotban vagyunk, jól működik a védekező készségünk. Tehát sokkal nagyobb hangsúlyt kellene tennünk arra, amit Jézus mond, hiszen nem tudjuk kikerülni azt, hogy évente körülbelül 200 kiló kőzetet iszunk meg a vízzel, nem tudjuk kikerülni azt, hogy évente 2,6 millió tonna nitrát kerül bele az óceánokba, nem tudjuk kikerülni azt, hogy évente 2,5 millió tonna cink kerül az óceánokba, nem tudjuk kikerülni azt, hogy 370 ezer tonna ólom kerül be az óceánokba, és a rengeteg szennyvízről ne beszéljek, meg mosószerekről, amelyek a folyóvizeinkbe kerülnek bele, ezt mind-mind isszuk. Ezek után mondja valaki azt, hogy nincs értelme annak, hogy megáldjuk az ételt étkezés előtt. Azt hiszem, hogy csak ennek van értelme. Hiszen nyilván egyre inkább, egyre másra ki fog derülni majd erről az adalékanyagról, majd aztán arról, és aztán amarról, hogy ez is káros, ez is rákot okoz, és így tovább. Nem kell már Istennek hozzá nyúlnia ez a világhoz, hogy elpusztuljon, magától megy a maga útján. De Jézus nem azért jött, hogy dioxinmentessé tegye az életünket, nem azért jött, hogy a folyó vízünket megtisztítsa, és így egy évvel vagy két évvel meghosszabbítsa az életünket, lehet, hogy esetleg a szenvedésünket, hanem azért, hogy életet nagybetűvel, életet adjon. Azért, hogy észrevegyük meglátogatásunk idejét. De mi van akkor, ha nem vesszük észre a meglátogatásunk idejét? Jeruzsálem nem vette észre a meglátogatása idejét, erről szól Jézus. Mi történt? Mi van, hogyha nem vesszük mi észre a meglátogatásunk idejét? Isten irgalmasságára hagyatkozhatunk. Emlékszünk még talán arra, amikor arról beszéltem, hogy hogyan mentette meg Isten a Jeruzsálemben azt a 3000-et, akik megtértek, megkeresztelkedtek, és az első gyülekezetet alkották, és azokat, akik aztán naponta csatlakoztak hozzájuk. Hogyan mentette meg őket? Attól a pusztulástól, ami aztán Krisztus után 70-ben megvalósul. Amiről Jézus itt beszél proféciaként, hogy kőkövön nem halad, körülzárnak téged, sáncot húznak körülötted, amit Titus seregei végeztek el. Érdekes kérdés különben, hogyha észreveszi Jeruzsálem a meglátogatása idejét, akkor Titus nem jut el Jeruzsálembe? Lehet, hogy nem. És még így is megmenti Isten azokat, akik hozzá fordultak, megkeresztelkedtek, megtértek. Hogyan mentette meg őket? Úgy, hogy üldözést támasztott ellenük Jeruzsálemben, és így szétszóródtak még Krisztus után 70 előtt mindenütt Dekapolisz és a környező városokban. Isten irgalmas, úgy is mondhatnám, hogy rugalmas, alkalmazkodik a mi bűneinkhez, bűnös életvitelünkhöz, fogyatékosságainkhoz, és megment minket. Hogyan ment meg? Úgy, hogy bemegy a rablók barlangjába. Mi az a rablók barlangja? Ha Jézus ezt nem mondta volna, nem merem kimondani, mert biztos, hogy következő vasárnap senki nem lesz a templomban. Valószínű, hogyha Jézus prédikálna, akkor sokkal kevesebben járnánk a templomban. Azt mondta Jézus, hogy a templom a rablók barlangja. Nem véletlen, hogy utána keresztre feszítették. Hogyha valaki bemegy a rablók barlangjába, akkor ott két dolog történhet. Vagy rablóvá válik, asszimilálódik, alkalmazkodik a többihez, vagy pedig kivetik maguk közül. Ez a két lehetőség van. Nincs több. És Jézus bemegy a rablók barlangjába azért, hogy megöljék. Feláldozza magát. Azért, hogy megmentsen. Ilyen az irgalmas, a rugalmas Isten. Csak hallgass rá, mert tovább ez így nem mehethet. Nem mehet. El fogjuk énekelni. Nem élhetsz tovább ilyen undokságban. Persze igaz, hogy a régi levetkőzés, erről is fogunk énekelni, nem olyan egyszerű dolog. Agressziót követel, ahogyan Jézus is ostort ragad, és azt gondolom, hogy nekünk is ostort kell ragadnunk, hogyha le akarjuk vetkőzni a bűneinket és a ránk rakódó terheket. Ahogyan Lázárnak sem volt egyszerű új életet kezdeni, amikor kijött a sírból, áthatol a síron, a halotti lepleken az élet igéje, és élet fakad, és kijön, életre kell, de még halotti ruhában van. És akkor azt mondja Jézus, hogy oldjátok el, és hagyjátok elmenni. Körbeveszik a barátai, és ők segítik, hogy levesse a halotti lepleket. Amikor keresztény testvérek segítenek nekünk, akkor az sokszor azt nem könnyű elfogadni. Nem könnyű elfogadni, hogy igen, halotti lepel van rajtam. Hogy ez még a régi életemből rajtam maradt foszlány. Mert attól, hogy újjá születtem, attól még nem lett más a gyermekkorom, ugyanazok a szüleim, ugyanaz a testvérem, ugyanaz a szomszédom. Nagyon nehéz a földporában királyi gyermekként élni. Új életünk van, akik újjá születtünk, de a korábbi életünk maradványai, neveltetésünk, családi életünk, környezetünk, testvérünk, szomszédunk, mind-mind maradt. De hogyha együtt vagyunk, ezért szükséges feltétlenül a gyülekezeti közösség, ha együtt vagyunk, akkor tisztulunk a lerakódottságoktól. Ezért szólt hozzánk a korintusi levélből az ige, hogy sokféle tag vagyunk a gyülekezetben, sokféle ajándékokkal rendelkezünk. Ezért tudunk egymásnak segíteni, és egyedül nem lehet. Úgy, ahogyan ismerjük a vadudakat, hogyan repülnek V-alakban, és ezzel annyi energiát megspórolnak, hogy 71%-kal több utat képesek megtenni együtt. És hogyha valamelyik lemarad, akkor azonnal visszatér, mert érzi a nagy légellenállást, amivel nem tudna egyedül megbirkózni. És hogyha a vezetőjük elfárad, akkor helyet cserél egy másikkal. Azt gondolom, nekünk is így kell, együtt. Együtt haladni, és együtt támogatni egymást. Ezek után már csak egyet remélek, hogy nem azzal a kérdéssel foglak megkeresni, vagy nem csak azzal a kérdéssel foglak megkeresni engem, hogy hát hogyan lehet tisztább vizet inni, melyik ez a cég, amely ezt ajánlotta, hanem inkább, hogy hogyan lehet tisztább életet élni. Hogyan lehet egy új életet élni. És majd a befejező imádságban egy fogadalmat fogunk tenni, amit egy fogadalomként is át lehet gondolni, csendesen elimádkozni magunkban, hiszen a főénekünk is egy fogadalomról szólt, hogy a Sion hegyén fogadást tesznek neked. Mi is tegyünk egy fogadást Istennek, aki irgalmas, rugalmasan segít nekünk is. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te jól látod a mi életünket, és ismersz bennünket. Köszönjük, hogy meg tudod különböztetni igazi valónkat, azt, akit Te teremtettél, attól, amit örököltünk és ránk rakódott. Köszönjük neked, hogy meg is tudsz menteni a bűneinktől, úgy, hogy bementél a rablók barlangjába, és engedted, hogy megöljenek, nem hasonultál, alkalmazkodtál a mi bűneinkhez, hanem legyőzted azokat. Kérünk, hogy győzz le bennünk is, és tisztíts meg teljesen. Amen.